A világon elsőként dolgoztak ki a könnyirigy vezeték rendszer működésének tanulmányozására alkalmas, így a száraz szembetegség sikeres kezeléséhez hozzájáruló módszereket a Szegedi Tudományegyetem szemészeti klinikájának munkatársai. Köszöntöm a vonalban dr. Tóth Molnár Editet, a Szegedi Tudományegyetem szemészeti klinikájának igazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hirtelen azt hiszem, hogy ez a néhány információ sok lehet a hallgatóknak, úgyhogy kicsit bontsuk ki ezt ennek a jelentését és ennek a jelentőségét, már mint ennek a módszernek, amit önök itt hát jó néhány év alatt felfedeztek.
Az első és legfontosabb dolog, azt gondolom, minden egyes kutatásnál az, hogy tisztázzuk azt, hogy miért is van rá szükség. Mi az a fajta egészségügyi ellátási hiány, ami életre hívhat ilyenfajta igényeket. Hát a száraz szemmel kapcsolatosan azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan tudják azt, hogy bizony nagyon gyakori betegségről van szó, és itt nem csak az enyhe, könnyezéssel, idegentest érzéssel járó problémákról beszélünk, hanem olyan súlyos esetekről is, amelyeknél a krónikusan hosszabb ideig fennálló könyvfilm hiány, vagy nem megfelelő könyvfilm összetétel a szemfelszínnek a krónikus, súlyos, akár visszafordíthatatlan károsodását okozhatja. Ez az a betegség, ami a miután emberek 100 millióit érinti világszerte, nagyon fontos lenne olyan terápiás lehetőségeket nyújtanunk a betegnek, ami nem csak a műkönnyeknek a csöpögtetéséből áll, vagy időszerűen, alkalomszerűen gyulladáscsökkentő szemcseppek adagolásából, hanem valamiféle olyan készítmény kellene, hogy rendelkezésünkre álljon, amellyel befolyásolni tudjuk a könnytermelő struktúráknak a működését, például a könnyirigynek a működését is. A könnyünket egyébként nem csak a könnyirigy, hanem a kötőhártyánknak bizonyos sejtípusai, illetve a szemhéjszélünkben levő olajos mirigyek is termelik, tehát egy meglehetősen bonyolult struktúráról van szó. Ezért van jelentősége annak, hogy miután nincs olyan terápia jelenleg, amely effektíven tudná a könnyirigy működést befolyásolni, olyan módszereket találni, kidolgozni, amivel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy jobban megismerjük a könnyirigy működését, és adott esetben esetleg olyan készítményeket lehet tesztelni ezeknek a rendszereknek a segítségével, amelyek hát hozzájárulhatnak ahhoz, hogy valóban fokozni tudjuk a könyvtermelést.
Ahogy említette ugye az elején, hogy ennek a könyvfilmnek a hiánya okozhat aztán későbbi problémákat, tehát ha jól veszem ki a szavaiból, akkor ez a szemszárasság érzés, ez abból ered, hogy valakinél ez a könyvfilm ez elvékonyodik, vagy tehát ezt hogyan képzeljük el?
Igen. Pontosan a könyvfilm elvékonyodik, mennyisége vagy minősége változik. A mennyiség változása az értelemszerűen a csökkent mennyiséget jelenti, a minőség változása pedig ahhoz, hogy kevesebb olajat tartalmaz például, vagy kevesebb nyákot, ennek megfelelően nem elég stabil két pislogás között, nem elég stabilan vonja be a szemfelszínt, és ez aztán a szemfelszínnek tulajdonképpen az irritációjához és a későbbiekben pedig gyulladásához vezet, ami aztán egy hosszú folyamat révén mélyreható strukturális változásokat okoz a szemfelszínen, amik egy ponton túl már nem fordíthatóak vissza optimálisan.
Milyenek lehetnek ezek a mélyreható változások, tehát mik lehetnek a következményei egy ilyen kezeletlen problémának?
Hát a legfontosabb a szem kristálytiszta struktúrája, ugye a szemfelszínen ez a szaruhártya. A szaruhártya hámsejtjei károsodhatnak, krónikus hámhiányok, később fekélyek, aztán hegesedések is kialakulhatnak. Arról nem beszélve, hogyha nem is ilyen súlyos átalakulások jönnek létre, önmagában a csökkent könyvfilm a mindennapokat nehezíti meg, és a pácienseknek az életminőségét rontja, hiszen nem optimális nézni a monitort, mert rögtön törni, szúrni kezd a kezdemen, bepirosodik, nem tudok sokat olvasni, stb. Nem tudom, nem viselem el a légkondicionálót például, pedig hát jó lenne a nagy melegben. Tehát nagyon-nagyon sok olyan mozzanat van, amely valóban a beteg mindennapjait alapvetően befolyásolja, tehát nem feltétlenül kell a folyamatnak a nagyon súlyos látáskárosodásig eljutni, az ahhoz vezető úton is nagyon-nagyon sok panaszt okozhat a pácienseknek, és nagyon gyakran keresik fel a szemorvost segítségkérés céljából.
És gyakorlatilag most ez a fajta kutatás, amit önök végeznek már több évvel ezelőtt kezdődően, ez nyújthat segítséget abban, hogy jobban megismerjék azt a fajta mechanizmust, amely ugye a könyvtermelésben és ennek a könyvfilm, hát hogy is mondjam, optimális állapotának fenntartásában segíthet.
Ez pontosan így van. A könnymirigyünknek a működéséről még nagyon sok mindent nem tudunk. Úgy kell elképzelni a könnymirigyet magát, mint egy fának a lombkoronáját, ahol vannak a levelek, ezek a kis folyadéktermelő végkészülékek, ha úgy tetszik, és van a nagyon dúsan elágazó ágrendszer, mint a fának az ágai. És erről az ágrendszerről a mi munkán kezdetéig funkcionálisan nem tudtunk semmit, mert nem voltak meg azok a módszerek, amelyekkel vizsgálni lehetne. Mi kidolgoztunk egy olyan izoláló mikrodiszekciós módszert, amivel hozzá tudunk férni, hogy így mondjam, ezekhez a kis ág szakaszokhoz, izolálni tudjuk őket. Ezeken a kis ágacska szakaszokon tudunk különböző méréseket végezni, feltérképeztük nagyon sok ioncsatornának a szerepét ezeknek a struktúráknak a működésében, megállapítottuk azt, hogy igen jelentős mennyiségű folyadék termelésére képesek, és ezt úgy kell egyébként elképzelni, mint a kis szakaszokat, mint ha kis zsákockák lennének, mert néhány óra múlva a két végük leforr. És ennek következtében van lehetőségünk arra, hogy egy nagyon speciális videomikroszkópos módszerrel, rendszerrel ezeket a zsákocskákat és a zsákocskáknak a folyadéktermelő képességét tudjuk vizsgálni. Tehát amellett, hogy a funkcióról részletes adatokkal rendelkezünk és fogunk rendelkezni egyre inkább, ahogyan a munkáink mennek előre, úgy ez a rendszer arra is alkalmas, hogy olyan anyagoknak a hatását teszteljük, amik potenciálisan növelik a könnytermelést, a folyadéktermelést, hiszen ezzel a videomikroszkópos rendszerrel mérni tudjuk ezekben a zsákocskákban a termelődő, a szekretálódó folyadéknak a mennyiségét. Tehát ebből a szempontból valóban egy nagyon különleges, hasznos, unikális dolog ez, amivel mi foglalkozunk, amely hát a világon is felkeltette kutató, hasonló témán dolgozó kutatócsoportoknak az érdeklődését, és egy nagyon gyümölcsöző kapcsolatunk alakult ki ezáltal a Dél-Kaliforniai Egyetem kutatóival, hasonlóan könnymirigyen működésen dolgozó kutatóival, akik nem a szokásos úton mi jelentkeztünk, hogy kapcsolatot szeretnénk velük, hanem hát nagy örömünkre ők kerestek meg bennünket, hogy nagyon érdekes ez a munka, és szeretnének egy együttműködést. Ami hát reméljük, hogy egy gyümölcsözőbb lesz.
És remélhető, hogy ennek a sok évig tartó előkészületnek, vagy munkálatnak, folyamatnak, aminek következtében ugye egyre jobban haladnak előre, ugye megemlítettem többször, hogy sok év, tehát mert több mint 10 éve foglalkoznak ezzel a területtel, és jutottak el oda, hogy ezeket a felismeréseket most így napvilágra hozva akár ilyen pozitív lépéseket is eredményezhet, akár ugye különböző együttműködések talán hatékonyabb lehet az előrejutás is. Viszont ugye ez a probléma, ami életre hívta ezt a kutatást, ugye, ahogy felvezette is a beszélgetésben, ez egyre több embert érint, tehát azért is hivatott ez a fajta kutatás, mert többen vagyunk, akik ilyen problémával találkozunk?
Sajnos egyre több embert érint. Addig, amíg 10-15-20 évvel ezelőtt elsősorban a változókorban lépett hölgytársainknak a betegsége vagy problémája volt a száraz szem, ma már a fiatalokat is érinti, és a gyerekkorú embertársainkat is, gyerekeket is. Ez egy különösen fontos dolog, hiszen azt még felmérni sem tudjuk, hogy mit jelent a szemfelszínnek az, ha már a szemszárazság 10-15 éves korban kialakul, hiszen a következő 70-80 évnek a folyamatairól kellene valamiféle képet kapjunk, tehát a helyzet az meglehetősen drámai. A gyerekek esetében a száraz szemnek a kialakulásában óriási jelentősége van az őket, sajnos mindannyiunkat, lássuk be, körülvevő elektronikai eszközöknek, okostelefonoknak, tableteknek, laptopoknak, monitoroknak, stb. Hiszen ezeknek az eszközöknek a folyamatos és a gyerekek korban is már sajnos nem kellően kontrollált idejű használata, az bizony problémákat okoz a szemfelszínen, a részben a ritkább pislogás miatt, ugye figyeljük ezeket az eszközöket, és ritkábbá válik a pillacsapás szám, a pislogás. Ez is önmagában vékonyítja a könyvfilmet. Ennél még jelentősebb probléma lehet az, hogy ezeknek az eszközöknek van egy jelentős kékfény kibocsátása, egy kékfény sugárzó hatása, ami pedig a kötőhártyánknak a nyáktermelő sejtjeit károsítják. Tehát mindent egybevetve, a monitoroknak a hosszas, vagy az okostelefonoknak a hosszú ideig tartó nézése, figyelése, használata, az bizony száraz szempanaszokat okoz olyan populációban is, ahol korábban tulajdonképpen ez a korkép majd, hogy nem ismeretlen volt, és ez az elmúlt éveknek, az elmúlt 5-10 évnek a drámai változása. Nagy valószínűséggel hát ez a folyamat nem áll meg. Nyilvánvalóan egyre többeket, egyre többünket érint, tehát az, hogy optimális megoldást találjunk, az nagyon fontos. Persze ez egy óriási nagy téma, amit most fél mondattal felvezetek, hogy a megelőzés is hát borzasztó fontos lenne a gyerekkori területen természetesen.
Pontosan erre szerettem volna rákérdezni, ugye ilyenkor sokunkban szerintem sok szülőnek a fejében felvetődik a kérdés, hogy igen, ám, de hogyan tudom megelőzni ezt a problémát. Beszélgettünk már akár itt a Spájz műsorában is olyan különböző speciális szemüvegekről, amelyek ugye a kékfényt próbálják, ezt a bizonyos kékfényt próbálják megszűrni, vagy akár ugye a monitorok is rendelkeznek olyan lehetőséggel, telefonok is, amelyek ezt a károsító kékfényt szűrik meg. Ez segítséget nyújt-e? Egyáltalán mit tudunk tenni? Mi magunk védelme érdekében, felnőttek védelme érdekében, vagy akár a gyermekeink védelme érdekében?
Az előbb felsorolt technikai lehetőségek óriási segítséget jelentenek, tehát egy optikában elkészített UV és kékfény szűrős monitor szemüveg nagyon sokat jelent. Nagyon-nagyon fontos az, hogy sokan nem is tudják, hogy valóban az okostelefonokon is be lehet kapcsolni a kékfény szűrő funkciót a kis ikonnal. Nagyon sok monitoron meg lehet ezt tenni. Régebbieken természetesen nem, de ott pedig ott van a kékfény szűrő szemüveg, hogyha optimálisan alakítjuk ki a környezetünket. A problémát én abban látom, hogy a szülők többsége ezekről nem rendelkezik kellő információval. Tehát nem tudja azt, hogy a monitorok erős kékfénykibocsátók, nem tudja azt, hogy ez ellen védekezni kell, és hogy tulajdonképpen az ez elleni védekezés az adott esetben akár olyan egyszerű, hogy a telefon megfelelő kis ikonjával egy kis érintéssel be lehet kapcsolni a kékfényszűrést, és akkor már nagyon sokat tettünk a száraz szem vagy a szemfelszín probléma megelőzése érdekében. Természetesen az, hogy a kisgyerek, ha rengeteget ül a monitor előtt, ritkábban pislog, hát az nem befolyásolódik a kékfényemisszió csökkentés által. Azonban, hogyha tudatosan megpróbáljuk a gyereknek elmagyarázni és meggyőzni őt arról, hogy nem tilos ezeket az eszközöket használni, hiszen pontosan tudjuk, az információt már ezeken keresztül kapják, de relatíve limitált ideig egy alkalommal és egy kis pihenés, és utána újra lehet az adott eszközt használni, akkor azt gondolom, hogy ez egy partnerség a gyerekkel is, hiszen őt meg kell győzni, nem állhatunk minden egyes pillanatban mellette. de okos értelmes ifjúság, igenis, én azt gondolom, hogyha időt és energiát fordítunk rá is, eljutnak hozzájuk ezek az információk, és a szülő is próbál ez ellen tenni, akkor azért nagyon sok mindent lehet javítani.
Hát nagyon szépen köszönöm a jó tanácsokat, így zárásként, megelőzésként is ezeket az információkat, és hát további sok sikeres előrelépést és sok sikert kívánok, akár az együttműködésben, akár a további kutatásban. Dr. Tóth Molnár Edittel, a Szegedi Tudományegyetem Szemészeti Klinikájának igazgatójával beszélgettem. Minden jót kívánok, viszonthallásra!
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és viszonthallásra! Karcefem.